Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnapnak az igehirdetési alapigéjét, amit kijelöltek. Megírva találjuk János evangéliumának 3. fejezetében a 25-től a 30. versig a következőképpen. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki: Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki őhozzá megy. János így válaszolt: Semmit sem kaphat az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam: Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Akié a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az előkészítős vizsgának a 9. kérdése az, hogy mi volt, legalábbis a Biblia szerint, a mi hitünk szerint, mi volt a történelemben az első gyilkosság oka és következménye. Ugye az előkészítős vizsga az főleg bibliaismereti kérdésekből áll, és hát itt Káin és Ábel történetéről van szó. És akkor a gyerekek szépen meg is tanulják, éppen most írtak témazáró dolgozatot belőle 5. osztályban, az előkészítős vizsgát mostanában az 5. és a 6. anyagból állítjuk össze, és akkor szépen leírják, hogy Káin féltékenységből megölte Ábelt, aztán számüzetésbe kell emiatt mennie. Az irigység, a féltékenység rögtön ott van az első bűnök között, és az első gyilkosságot is ez okozza. A másik emberre való irigység, a féltékenység. Azt gondolta Káin, hogy Ábelt jobban szereti az Isten, és emiatt már is ott volt benne a harag. Mert ha valakit jobban szeretnek, mint engem, ha valakit jobban elfogadnak, mint engem, ha valaki sikeresebb, ha valakinek jobban megy, akkor ugye kialakul az irigység, a féltékenység, és ez szeretetlenséget szül. Ebből jön a haragtartás, ebből jönnek a veszekedések, ebből jön a lopás, a gyilkosság. Kedves testvérek, gondoljuk végig a saját életünket. Nekünk ez probléma az életünkben. Tapasztaltuk-e azt, hogy a másik embert jobban elfogadják, jobban elismerik, és akkor az olyan rossz érzést szül belül? Vannak iskolai és munkahelyi példák. Például a gyerekeknél, a fiataloknál féltékenységre adhat okot, hogy valakinek sokkal több barátja van. Hány és hány ovis meg kisiskolás panaszkodott már nekem arról, hogy Marika néni, csak engem nem hívtak meg a szülinapi bulira. És akkor elmeséli, hogy ők 6-an barátnők, de hát az anyukája azt mondta, hogy legfeljebb csak 4 kislányt hívhat meg, az 5. ugye az ünnepelt, és hát akkor valakit ki kell hagyni. És hát pont őt hagyták ki. Nyilván ez a szülők gonossága, hogy az az egy gyerek már nem fért bele a keretbe, annak az egynek már nem jutott torta szelet, de hány és hány ilyen panaszt hallottam már, meg kisiskolásoktól is, hogy mindenkit meghívott a szülinapjára a baráti körből, csak engem nem. Hogy a gyerek a hibás, vagy a szülői hibás, vagy kihibás, vagy feledékenység, ki tudja, de egy életre szóló sebet okozhat az ilyesmi. És amikor már nagyon sok ilyen esettel találkoztam, és nagyon sok ilyen panasszal találkoztam, ráadásul ezt olyan dicsekvőn tudják csinálni az oviba is, hogy a meghívót olyan feltűnően adni át a barátnőknek, meg az iskolába is, hogy lássa mindenki, hogy ki van meghívva, meg ki nincs meghívva, még véletlenül sem titokban, még véletlenül sem az óvodán kívül, vagy az iskolán kívül, hanem minél nagyobb sebeket lehessen ezzel ütni. És amikor már sok ilyennel találkoztam, akkor azt mondtam a gyerekeimnek, hogy ha ti szeretnétek szülinapi bulit, akkor az egész osztályt meg kell hívni rá. Aztán, ha valaki nem jön el, akkor nem jön el, az az ő dolga, de mindenkinek legyen lehetősége eljönni. Hát nem túl sok szülinapi bulit tartottunk, mert úgy gondolták a gyerekek, hogy elég abból egy is, hogy az egész osztályt meghívjuk, de az egész osztály meg volt hívva. De nem csak gyerek probléma ez. Esetleg egy tanárnak problémája lehet az, hogy bár lelkiismeretes, és mégis azt látja, hogy a kollégája valami miatt népszerűbb a diákok és a szülők között. De bármilyen más munkahelyen is lehet ez. És van egyházon belüli példa is. A másik templomba többen járnak. A másik templom bezzeg tele van, a miénk meg nincs. Ott valamit biztos jobban csinálnak. Ott valami, van valami titok, hogy valamit ott jobban csinálnak. A másik lelkész népszerűbb, a másik lelkész jobban prédikál, vagy a másik hitoktató jobb és érdekesebb hittanórákat tart. És akkor az emberben elkezd kialakulni az a belső rossz érzés, hogy miért is jobb a másik, jobban szeretik az Isten is jobban szereti a másikat, és a másiknak jobb képességeket ad. És bizony vannak gyerekek, akik nekem négy szem közt elpanaszolják, hogy nagyon szeretik Istent, de olyan igazságtalannak érzik azt, hogy ők nem kaptak olyan jó képességeket, mint az osztálytársukból ez és az és amaz. Harmadik osztályban, amikor Mózes és a kivonulás a témakör, akkor a 10 parancsolatot is tanuljuk. Parancsolatról parancsolatra egyenként mindegyiket megbeszéljük, mindegyikhez olvasok kis mai történetet, amit átbeszélünk, mindegyikhez rajzolunk is a füzetbe, és akkor elérkezünk a 9. és 10. parancsig, ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát, aztán azt, hogy ne kívánd fele barátod életét, ne kívánd a fele barátod szüleit, a ne kívánd a fele barátod testvéreit, és így tovább. És akkor, de miért rossz az, Marika néni, miért rossz az, hogy szeretnék a másik helyébe lenni, az miért bűn, az miért baj? Hát, mert a szívünket hozza olyan állapotba, hogy ebből már a szeretetlenség fog következni. Tulajdonképpen ebből következik sok más bűn. Mert ha megkívánod, akkor ellopod. Mert ha megkívánod, akkor összeveszel vele, és haragot fogsz tartani vele. És bizony sok gyilkosság is ebből a megkívánásból következik. Ennél a két parancsolatnál szoktam a gyerekeknek olvasni Túrmezei Erzsébettől az 5 testvér című elbeszélést, a Ragyogjatok szép csillagok című kötetben van. És ugye, vagy 80 évvel ezelőtt játszódik a történet, de akár ma is játszódhatna, hogy az a kislány, akinek 4 testvére van, és ő a legidősebb, 5 vannak összesen, az nagyon megkívánja a barátnője életét, aki egyedül van. És ő nincs befogva annyira a házi munkába. Neki nem kell vigyázni a kis testvéreire. És hogy a szüleitől minden ajándékot ő kap, és nem kell a dolgokon megosztozni a testvéreivel. Ó, ez az elbeszélés nagyon szépen leírja azt, hogy lehet beleesni a kívánság bűnébe, és hogy teszi az embert ez boldogtalanná. Mert hogy az a kislány egyre boldogtalanabb, és aztán már elkezdi belül kívánni, hogy bárcsak ne lennének testvéreim, és emiatt aztán ugye a bűntudat, a lelkiismeret furdalás, és aztán még boldogtalanabb, és amikor megbetegszik a kis testvére, a kislány, aki nagynénitől megkapta azt a nagy babát, amire pedig ő vágyott, akkor azt hiszi, hogy hú, hát biztos azért rossz kívánságom miatt, mert hogy azt kívántam, hogy bárcsak ne lennének testvéreim, biztos azért hal meg most. És akkor már majd bele betegszik ebbe a bűntudatba, hogy a kis testvére is miatta fog meghalni. akkor a hittanosaim csodálkoznak rajta, hogy egy megszázásba, egy tüdőgyulladásba. Hát gyerekek, bizony, amikor ezt a történetet leírták, akkor még nem volt antibiotikum. Akkor bizony egy tüdőgyulladás, halálos betegség szokott lenni. Nem csak a Covid miatt, hanem úgy egyébként is. És hogy majdnem meghal a kis testvér, és amikor kitör a kislányból, hogy jaj, édesanyám, miattam hal meg, miattam, és az édesanyám nem érti, hogy miről beszél ez a gyerek. És hogy hát azért, mert én azt kívántam, hogy bár ne lennének testvéreim, mert hogy a barátnőmnek az élete sokkal könnyebb, sokkal szebb, ő sokkal gazdagabb. Neki minden meg van engedve. Ő csak játszik egész nap, neki nem kell a testvéreire vigyázni, meg a testvérei miatt takarítani, meg egyéb dolgokba részt venni. A kívánság miatt, a féltékenység miatt, az irigység miatt meghidegül a szeretet. Persze a történet jól végződik, hogy megbánja a bűnét, és rendbe jön minden, és újra boldog gyermek lesz ez a kislány, és újra boldogan él együtt a testvéreivel, és elhiszi azt az édesanyjának, hogy milyen jó, hogy vannak testvéreim, mert az annyira nagyon jó lesz, hogy van kire számítani, van kire támaszkodni, van kivel összefogni a bajban, és nem kell egyedül és magányosnak lennem, amikor meg kell oldani problémákat. Na, szóval a féltékenység, ami nagyon megrontja a dolgokat. És most szeretnék oda kanyarodni a felolvasott igéhez, hogy keresztelő Jánost nem éri el ez a féltékenység. Ugye a tanítványait igen, oda mennek hozzá, hogy hát mester, akiről bizonyságot tettél, hát most minden ember ő hozzá megy, te elveszíted a tanítványaidat, elveszíted az embereket, akiknek eddig prédikáltál, és mindenki Jézushoz megy, és mindenki őt hallgatja, és mindenki általa, meg az ő tanítványai által akar megkeresztelkedni. És keresztelő János nem féltékeny, nem irigy, hanem örül Jézus sikerének. Megtehette volna, hogy azt hirdeti ki a népnek, hogy ó, ez csak egy hamis messiás, továbbra is inkább engem kövessetek, meg engem hallgassatok. De nem, keresztelő János Isten embere volt, Isten prófétája, az útkészítő. Ő egy Szentlélekkel teljes ember volt, aki az igazat hirdette, és az igazságnak örült, és az igazsággal működött együtt. És nem a saját népszerűsége volt számára a fontos, nem a saját elfogadottsága, nem az, hogy neki jó legyen, és hogy őt szeressék, hanem hogy az igazság érvényesüljön. Örül Jézus sikerének, hiszen tudja a Szentlélek által, hogy Jézus a messiás, Jézus a Krisztus a felkent. Azt mondja keresztelő János, hogy én azért élek, hogy őt megdicsőítsem, hogy ő rámutassak, hogy az emberek hozzá menjenek. És én azt gondolom, kedves testvérek, hogy ennek a mai vasárnapnak ez az egyik lényege, hogy ezen gondolkozzunk el. Ez az ember életének a célja, amit keresztelő János ugye kijelent saját magáról. Ez az ember életének az értelme, a célja. Mi mind azért élünk, hogy Isten neve megdicsőjön általunk, és hogy építsük az ő országát, hogy töltsük be az ő akaratát. És mi keresztjének, hogy szűkítsük a kört, hogy mi keresztjének miért vagyunk még itt a földön. És sokszor van az, hogy valaki megtér, és olyan nagyon mélyen átéli az Istennel való találkozást, a Jézussal való találkozást, akkor így fölmerül benne, hogy hát most már megtaláltam a Jézussal való kapcsolatot, miért kell még tovább itt élni a földön, miért nem mehetünk azonnal a mennybe, miért kell még tovább itt kínlódni. Kedves testvérek, azért vagyunk még itt a földön, hogy Jézusra mutassunk, hogy az embereket hozzá vezessük. Számunkra keresztelő János egy példakép. Valahogy ez a lelkület kellene, hogy kiforjon, hogy kialakuljon bennünk. Hogy ne azt számítson, hogy minket tisztelnek-e, becsülnek-e, szeretnek-e, körülvesznek-e sokan a hódolatukkal, hanem az legyen, ami számít, hogy Jézushoz menjenek az emberek. És ebben mi eszközök lehessünk, hogy Jézust találják meg az emberek, hogy őt dicsőítsék, hogy őt fogadják el megváltójuknak. És hogy legyenek olyanok a szavaink, legyen olyan az életünk, hogy ebbe segítsük az embereket. És hogy ne számítson az, hogy most minket elismernek-e. Hanem mindig az számítson, hogy Jézust elismerik-e. És amikor imádkozunk, akkor hát jussunk el oda, hogy ne azért sírjunk már az Isten előtt, hogy jaj, milyen szerencsétlenek vagyunk, hogy nincs becsületünk az emberek között. Sírjunk azon, hogy Jézusnak nincs becsülete az emberek között. Sírjunk azon, hogy Jézus nem számít az embereknek. Sírjunk azon, hogy nem Jézust akarják megtalálni, és nem hozzá közelednek. Kedves testvérem, Advent 4. vasárnapján vizsgáld meg, hogy az életeddel őt dicsőíted-e. Az életeddel Jézust dicsőíted-e, ő rámutatsz-e, ő hozzá irányítod-e az embereket. És az utolsó vers, amit felolvastam, a 30. vers, az tulajdonképpen egy életprogram. Azt mondja neki, mármint Jézusnak, növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Ez egy életprogram. Nem csak Keresztelő János számára, hanem mindannyiunk számára. Ó ember, vs. új ember. Milyen sokat ír erről Pál apostol, hogy amikor megtérünk, amikor hittel elfogadjuk Jézust megváltónknak, akkor kapunk egy új életet. Újjászületünk, egy új életet kapunk. De a bűnös természet nem múlik el itt a föld életünkben. Majd ott a mennyben már nem lesz velünk a bűnös természetünk. Ott a mennyben már nem lesz velünk az óemberünk. Milyen jó lesz. De itt a föld életünkben még ott marad az a bűnös óember. És elkezdődik egy harc Pál apostol szerint az új ember és az óember között. És tulajdonképpen ez az ige arról szól, hogy az új embernek kell növekednie. Jézusnak kell növekednie bennünk. Jézus természete, Jézus élete teljesedjen ki bennünk, a mi életünkben, a mi lelkünkben. Az óembernek, a bűnös énnek pedig egyre kisebbé kell lennie. Növekednie kell mindannak, ami Jézusi bennünk, a szeretetnek, mások elfogadásának, az önzetlenségnek, a békességre törekvésnek, a megbocsátásnak. Nagyon kedves ajándék az ember számára, amikor tanulja lehet egy másik ember megváltozásának. Én most éppen részesülök egy ilyen ajándékba. Lelki gondozok, tanítok valakit egy ideje, és látom, hogy hónapról hónapra változik, és hogy egyre inkább Jézusibbá lesz a lelkülete, a hozzáállása a dolgokhoz. És ez nagyon jó érzés, ez nagyon tudja motiválni az embert, hogy igen, érdemes az igét hirdetni, érdemes az igét tanítani, érdemes az emberekkel beszélgetni Istenről, a hitbeli dolgokról. De én azt gondolom, hogy azért is könyörögnünk kell, hogy mi magunk is egyre inkább változzunk, és Jézusivá legyünk. Nehogy úgy járjunk, amit Pál apostol szintén ír, hogy amíg másoknak prédikálok, magam alkalmatlanná válok. Csodálatos ajándék látni azt, hogy egy gyerek vagy egy felnőtt változik az Isten igéje által, de mindig figyeljünk oda saját magunkra is. Hogy ott van-e bennünk Keresztelő János hozzáállása. Keresztelő János egy példakép ebből a szempontból. Ott van-e bennünk ez a hozzáállás, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. És nem csak úgy általában a világban, mert így is érthetjük ezt az igét, hogy a faluban, az országban, az egész világon, bárcsak Jézus növekedne, bárcsak egyre nagyobb dicsősége lenne, bárcsak egyre inkább kiteljesedne az Isten országa, és egyre több ember csatlakozna az Isten országához. Így is értendő, de úgy is értendő, és értsük úgy Advent 4. vasárnapján, hogy a saját életünkben, a saját lelkünkben neki, Jézusnak növekednie kell. Nekünk pedig, a mi bűnös óemberünknek kisebbé lenni. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te vagy a Messiás, a Krisztus, a felkent. Te vagy az, aki eljöttél, hogy megválts bennünket. Te vagy az emberré lett Isten. Bárcsak valóban a Te neved növekedne, a Te dicsőséged ebben az egész világban. De most könyörgünk saját magunkért, hogy juttass el bennünket oda, ahová keresztelő János eljutott, akit már nem izgatott az, hogy nem ő a népszerű, nem ő a körülrajongott, az elfogadott, hanem annak körült, hogy egyre inkább téged fogadnak el az emberek. Juttass el bennünket is erre, hogy te legyél a fontos. Te növekedjél bennünk. A tőled kapott új élet növekedjen bennünk. És mi magunk pedig, a mi önzésünk, a mi bűneink, a mi féltékenységünk, az pedig egyre inkább kisebbedjen. Uram, árasz ki a te szent lelkedet mindannyiunkra. Erősíts meg a hitben, a reménységben és a szeretetben. Amen.